Folytatjuk a beszélgetést Zeissing Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi vezetőjével. Ott hagytuk el, hogy mi a kapcsolat a német vendéglátó és a turista között. Aztán térjünk ki majd a német gasztronómiára is, mert hogy hát nekem a német gasztronómiáról nem sok minden jut eszembe, csak az, hogy mondjuk az olasz gasztronómiát jobban szeretem. De aztán lehet, hogy meggyőzöl.
Hát, igyekezlek meggyőzni téged. Szerintem a német gasztronómia érdemtelenül van kezelve, és valóban, ha úgy felületesen szemléljük, akkor lehet, hogy nem annyira jó a híre, pedig ez egy fals dolog. Gondold meg, és nem csak a gasztronómiában, hanem annyi minden másban, Németország borzasztóan sokszínű. És ez azért van így, mert mint állam, így egybe, 1871 óta létezik csak Németország, ugye a német birodalom, ugye, amikor így megalakult, és ennek következtében addig évszázadokon keresztül a különböző régiókban kialakult a saját konyha, a saját népviselet, a saját építészet. Hát nézd meg, hogyha fölmész mondjuk a tengerparton Hamburg mellé, teljesen más az építészet, mint mondjuk egy délbajor kisvárosba, vagy mondjuk egy szászországi, vagy egy türingiai hegyi faluban. Tehát borzasztó sokszínű. És ugyanez vonatkozik, ugye most a gasztronómiáról, meg a vendéglátásról beszéltünk, hogy teljesen más a konyhája mondjuk egy északnémet városnak, ahol ugye ez a maritim, ez a tengerparti befolyás nagyon erős, tehát a különböző füstölt halak, akár nyersen, sülve, vagy például, ami inkább ismert Magyarországon, mondjuk a bajor konyha, tehát a csülök,
a
különböző nehéz húsok, ami ugye nem egy diétás konyha, vagy például Berlinnek is megvannak a specialitásai, akár mondjuk egy currywurst, tehát egy ilyen ketchupos, körös szósszal leöntött kolbászka, de csak ha kolbászkákat nézünk, van a frankfurti, a türingiai, a bockwurst, bratwurst, tehát 100 millió fajta féle. Ugyanez van például a péksüteményeknél, a kenyér. Németországban van például a legtöbb kenyérfajta, péksüteményfajta. Tehát ezt csak azért mondom kicsit így bővebben el, hogy az érdemtelen és igaztalan, amikor mondják, hogy na van a braune sauce, aztán avval le van minden öntve, és egységes, ez nem így van. És hát az italoknál meg a sörökről nem szabad elfeledkeznünk, hiszen Németország egy sör nagy hatalom, és hogyha a boraikat nézzük, fantasztikus vidékek vannak ott is, tehát akár a Mózel, a Rajna, különböző fehér és vörösbor fajták, tehát ha a gasztronómiát nézzük, akkor tényleg jókat lehet enni Németországban.
Na, jó van, akkor ezt most megtudtuk. Jó, össze is szaladt a nyár a számom, mert kajás vagyok éppen. Na, de viszont menjük vissza a vendéglátó és a turista kapcsolatára. Szóval, hogy itt például Németországban mire van nagyobb igény? Vannak ugye hotelek, vannak a kisebb vendéglátóhelyek, meg ugye hát nyilván mindig érdekes az agrikultúra. Hogy ezek közül például, azt tudom jól, hogy Olaszországban, a vidéki Olaszországban nagyon nagy divatja van az agrikultúrának, tehát az agrikulturális vendéglátóhelyeknek. Ezzel Németországban hogy vannak?
Ez Németországban is megvan, hogyha ezt az agrikultúrás, tehát a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő vendéglátást nézzük. Elsősorban például Dél-Németországban, Bajorországban, ott például nagyon divat az, hogy vannak ezek az almok, amik fönn vannak az Alpokban, ahol ugye régen, illetve hát sok helyen még most is kim voltak ugye nyáron a pásztorok az állatokkal, és ezeket például ki lehet bérelni. Vagy például lehet paraszt gazdaságok mellett ilyen minitanyákat kibérelni, és pláne most a pandémia után ez nagyon megerősödött, hogy a természetközeli turizmust preferálják nagyon sokan, vagy az is egy érdekes dolog, hogy mondjuk a nagyobb városok mellett, ez mondjuk Berlin közelében is megfigyelhető, hogy a turista nem a városban lakik, hanem mondjuk egy olyan 50 kilométeres rádiuszban a várostól, és inkább onnét egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor bejön a városba, ezt megnézi, esetleg kiváltja ezt a 49 eurós jegyet, ugye, amiről beszéltünk, és úgy fedezi fel a környéket. Tehát lényeg, erősödik az, hogy közelebb a természethez, esetleg nem olyan sok ember között. Ez például icipicit nyilván a pandémiának is köszönhető, hogy ilyen irányba ment el ennek a fejlődése.
Menjünk rá egy picit a célcsoportra, ugye a turisztikai célcsoportra, hogy már az elején ugye kérdeztem, hogy mennyien utaztak régen, meg most mennyien utaznak, viszont azt még nem, hogy fiatalok versus idősebbek. Hát most idősebbek, mint az a szüleim korosztálya, mondjuk 60-70 évesek. Tehát, hogy kik mennek szívesebben Németországba?
Németország az egy olyan desztináció, hogyha most az egészet nézzük, mint egy, akkor mindenki, minden generációnak nagyon népszerű. Most nyilván teljesen más mondjuk az a fiatal.
De más miatt népszerű.
Hát mindenkinek más miatt, és Németországon belül más célokat tűznek ki. Tehát például mondjuk veszük a fiatalokat, mondjuk a 20-as, 30-as korosztály, annak egyértelműen Berlin az egyes számú desztináció, hiszen tele van fesztiválokkal, ugye Berlin egy
elektronikus
nagyon,
zene bölcsője.
Hát például az, egy nagyon multikulturális város, nagyon lazán lehet esténként, ugye én sem vagyok már ez a korosztály, de még így is imádok privát Berlinbe ott lenni, este kimenni esetleg mondjuk egy régi gyárépületbe átalakított szórakozó helyre, vagy egy ilyen diszkóba, vagy például egyszerűen a Spreepartján leülni, ott is vannak ilyen kis kioszkok, és ott enni, inni valamit, vagy például ugye a Berlin központja nagyon zöld, ugye ott van az a hatalmas Tiergarten terület tulajdonképpen, tehát az, ami ugye a Brandenburgi kapu, meg az Igazolle közötti terület, hát ott hatalmas felvonulások és fesztiválok szoktak lenni. Tehát ez a fiatalabbaknak. Mondjuk a megállapodott korosztálynak mondjuk, vagy a fiatalabb nyugdíjasoknak például ideális célpontok ezek a középkori városok. Nagyon jó pofán lehet régi házokból kialakított panziókba, apartmanházakba szállást bérelni.
Szellemet idézni.
Szellemet is lehet, igen, Spesszárban, igen. Vagy pedig, hogyha mondjuk a családokat vesszük. Nagyon népszerű Berlin körül, lehet, hogy tudod, van egy nagyon szép tóvidék, úgy körbe-körbe Brandenburg tartományba, és most nagyon divatos ott az ilyen lakóhajóknak a bérlése, ami azt jelenti, hogy egy hétre lehet egy ilyen lakóhajót, elektromotorral működik bérelni, a neten nagyon könnyen meg lehet ezt találni, akit ez esetleg érdekel. Egy hétre kibéreli az ember a lakóhajót, ezek nagyon lassan mennek, van egy órás kiképzés, hogy hogyan lehet vezetni, tehát nincsen a hajóval.
Nem kell hozzá a hajóvezetői engedély.
Nem kell hozzá, és ezek nagyon lassan mennek. És
tök minden,
ilyen,
de megy.
Igen, de nyilván azért felelősen kell, tehát általában családok szokták, vagy kisebb baráti társaságok ezeket kibérelni, és ott tényleg valahol kikötsz, ott megállhatsz, megnézheted a környéket, visszaszállsz, és ebbe a csatorna, illetve ebbe a túrrendszerbe lehet nagyon jó pofán ebben közlekedni. Ezért tudom, mert csináltam már többször ért privát is, kellemes, de ez egy nyugisabb lehetőség. Akkor aki az adrenalin szintjét szeretné egy picit fölpörgetni, azoknak ugye az Alpokat ajánlom, hiszen ott is lehet sziklákat mászni, erősebb teljesítménytúrákat megtenni, és ugye teljesen mindegy, hogy hol vagyunk, a gasztronómia, a jó minőségű gasztronómia, az mindenhol ott van. És itt hangsúlyozom, hogy az alapanyagoknak a minősége, az alapanyagok jó minősége, az nagyon jó Németországban.
Most, hogy többször felemlítettük Berlint. Én néhány évvel ezelőtt voltam, többször is voltam Berlinben, és azt érzékeltem, hogy ott például a digitalizáció az még akkor, ez most 2017-et mondok, tehát 6 évvel ezelőtt, akkor még nem volt annyira csúcsra járatva, miközben már itt Budapesten nagyon sok esetben volt az, hogy elmentem egy koncertre, és csak lecsippantották az okostelefonról a QR kódot. Most hogy áll ez Berlin?
Ez egy szuper, nagyon jó kérdés.
Na, de örülök.
Ugye látni kell azt, és ez megint nem csak német specifikum, hogy a pandémia nagyon sok mindenbe változtatott az életünkön, sok minden pozitív irányba változtatott meg, hogyha ezt mondhatjuk, és a digitalizációval abszolút így volt.
Tehát elmentünk egy koncertre, és konkrétan ki kellett nyomtatni egyet, mert nem is volt arra lehetőség. Ugyanazt a kódot olvasták le, csak máshogy.
Ez nagyon megváltozott.
Egyébként nekem tetszett ez, bocsánat, hogy szabad vágod. Ez nekem bejött, mert nem voltam annyira rákényszerítve a telefonra, ha esetleg lemerült, vagy bármi van, akkor, tehát, hogy nekem valahogy ez kicsit így közelebb állt még, vagy nem tudom, emberibb volt ez a része Berlinnek.
Jó, ezt ne felejtsük azt el, hogy a járvány miatt minden területen ugye arra törekedtek, hogy a személyes testi kapcsolatot minél kisebbre redukáljuk. Na most ezért 2022-től, ugye most már 2023 felénél tartunk, nagyon sok helyen például, hogyha a hotel szakmát nézzük, most nagyon sok olyan hotel van, és ez nem csak Berlin specifikum, hanem mindenhol Németországban, hogy például nem is találkozol senkivel, hanem a mobilodra megkapod mondjuk azt a QR kódot, avval be tudsz csekkolni, magadtól ki tudsz csekkolni, nem kell senkivel se találkozni, nem kell kulcsot leadni, vagy kulcskártyát megfogni, leadni. Uh-huh. Tehát ennek az a lényege, hogy minél ugye ez a járvány miatt gyorsult ez a fajta változás fel, tehát hogy ne legyen érintéses testi kapcsolat. Na most a turizmusban például, ami nagyon jó pofa, hogy mondjuk lehet virtuális szemüvegeket például a legtöbb városba most már bérelni, és a városközpontot meg tudod úgy nézni, hogy milyen most, például most voltam Essenbe pár hete, és akkor föltettem, és akkor megmutatták, hogy milyen volt mondjuk a reformkorba.
Vagy ez jó pofa, ez jó pofa.
Vagy például milyen volt mondjuk a második világháború előtt, és ugye ami szomorú, hogy nézett ki azután, ez ugyanúgy Hamburgba is, vagy a nagyobb városokba.
Ezt nevezik digitális turizmusnak, igaz?
Igen, igen, illetve az, hogyha valakinél van egy egyszerű smartphone, egy okostelefon, akkor például mondjuk most városnév említése nélkül, sok helyen úgy van, hogy minden nevezetességnél van egy QR kód. Odamész, leolvasod a mobiltelefonoddal, kihangosítod, kiválasztod a nyelvet, és akkor ott állsz mondjuk egy szobor előtt, és akkor mondja neked a saját mobiltelefonod, mint egy robot idegenvezető, hogy ez a szobor, ezt kell róla tudni, ez történt a környéken, így volt, úgy volt. Akkor például ugyanezt meg lehet csinálni, hogyha mondjuk egy múzeumban vagy, ugye, ott adja a múzeum maga, hogy mondjuk fölteszed egy ilyen kis felhallgatót, amelyik érzékeli, hogy hol vagy, melyik teremben, melyik alkotásnál, és akkor az neked mondja az általad kiválasztott nyelven. Tehát ez a digitalizáció nagyon, nagyon felpörgött, illetve még ami érdekes mondjuk ez a wifi-vel való ellátottság. Ez valóban a 2000-es évek elején Németországban ez egy probléma volt, hogy le kellett menni a lobbiba, vagy a recepció környékére, és akkor mindenki ott klimpírta a gépét, amikor ugye valaki dolgozott egy szállodába, mert a szobában nem volt wifi, vagy csak fizetés ellenében volt wifi. Na most ez nagyon megváltozott. Tehát most, ahol én elég sokat vagyok Németországban, nincs most már olyan szálloda, ahol ne lehetne a szobába is ingyen wifit kapni, a vendéglátóipari helyek, vagy kávézó.
Ezzel föl kellett zárkózni, gondolom.
Tehát, igen, de ezt megtették.
Igen, és nem lehet ennek az ellenkezőjét megtenni.
Hát
ma
és
már.
Ugye pláne azért Németország csak Európa első számú gazdasági hatalma.
Ez kínos lenne, nem?
És most szerintem ehhez egy nagyon nagy lökést adott a pandémia, hogy ebben nagyon sokat fejlődtek.
A Világörökség digitális kampányként, ugye az összes DZT célpiacon ez fut, ez a DZT célpiac, ez kiket érint?
Hát a DZT, németesen,
bocsánat,
ugye,
igen.
A Deutsche Zentrale für Tourismus, ugye ez 27 országban található, és ugye van a központi kampányunk, ugye, amit Frankfurtból, ugye ott van a központunk, az egész világra kiterjedően indítanak, és aztán nyilván minden országban, hogy úgy mondjam, ország specifikusan kell ezt leképezni. Tehát teljesen világos, hogy mondjuk egy holland turistának azért elég sok mindenben más az igénye, más az elvárása,
igen.
egy kínainak, vagy egy magyarnak, vagy egy japánnak. Most általában itt a turisztikai képviseleteken németek a képviseletvezetők, de úgy körülbelül egyharmadunk nem német, hanem helyi erő. Ennek is megvan azért a nagy előnye az, hogy ugye én magyarként...
Hát te ismered a magyarok
pontosan,
igényeit.
Igen, tehát köbet tudom, hogy én mit szeretnék, nekem mit tetszene az én családomnak, idősebbeknek, fiataloknak mit tetszene, és ezáltal picit, hogy úgy mondjam, specifikálni tudjuk az ajánlatot, meg az egész marketing tevékenységet, tehát arra az országra képezzük rá, ahol dolgozunk.
Mi lesz még idén? Tehát most jön a nyár, ilyenkor hogy áll egy ilyen kampány? Most mondjuk mindjárt június, és eddig ugye ezt fel kellett futtatni. Azt meg lehet mondani, hogy egy kampány felfuttatása sikeres vagy sikertelen, vagy kudarcba fullad, hogy vannak ilyen mellényúlások, akár a célcsoportot tekintve?
Ugye ezt úgy direkt pontosan patika mérleggel nem lehet mérni. Most idén van három kampányunk. Ez úgy körülbelül el van osztva egész évre. A másik nagy idei kampányunk, amivel mi kezdtük, ez a German Nature, tehát a német természet kérdése. Utána most ebbe bele kvázi még fedi egymást, tehát mind a két kampány megy, jön ez az UNESCO kampány. Ugye ez azért érdekes, mert nagyon sok olyan UNESCO objektum van, világörökségi objektum, ami beletartozik a natur témába is, tehát ami park, meg ilyen természetközeli attrakció. És a harmadik nagy kampányunk, ami majd a nyári szünet után kezdődik, az pedig ez a feel good, tehát ez a fenntarthatósági téma, ami nagyon fontos. Az egy nyilván egy másik téma, mert arról is lehetne órákat beszélni, tehát ez a három kampányunk van idén.
És akkor záró kérdéskör, illetve záró akkornak ezt szánom, van itt mögötted egy molinó, Germany Simply Inspiring, tehát Németország egyszerűen inspiráló. Ez az idei kampányszlogen. Miért fontos ez, hogy egyszerűen inspiráló? Mit akar ez? Ez
tehát
csak érdekel.
Ha ezt mondhatom már két szót, egyszerűen, tehát hogy itt nem kell ilyen nagy hókusz-pókusz, hanem természetesen, egyszerűen, tehát ezt a tartalmát, és az, hogy inspirálódjunk mi magunk is, tehát hogy magunk is hangolódjunk rá Németországra.
Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Czeisling Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi vezetőjével beszélgettünk, méghozzá a Turisztikai Hivatal globális 51 UNESCO világörökség kampányáról. Na és akkor ennyi volt már a szabadesés, drága hallgatók. Holnap is találkozunk, este 6-kor, addig is vigyázzatok magatokra, meg egymásra. Szép estét, szevasztok!